Szeretett testvéreim, azt a szent ígét, melynek alapján mindenható Istenünk üzenetét kívánom hirdetni előttetek, az ő szent lelkét segítségül kérve és várva. Ismét a Máté evangéliumából olvasom. Innen is a 14. fejezet 22. versével kezdődő szakaszát. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértett, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Szeretett testvéreim, nem tudom, tudták-e, az impala, egy afrikai antilopfaj, egészen rövid nekifutás után képes 3 méter magas és 10 méter hosszú ugrásokra. Ehhez képest nem is olyan hatalmas ez az állat. Igen szép teljesítmény. Na most tudják-e a testvérek, hogy mi szükséges ahhoz, hogyha valaki állatkertben impalákat akar tartani, hogy egy ilyen ugróképességgel rendelkező állatot úgy egy helyben tartson? Egy maximum 1 méter magas fal. Ugyanis az impalák csak ugranak, de dolgokat nem ugranak át. Soha nem ugranak, hogyha nem tudják, hogy mi van a másik oldalon. Hogyha nem látnak át a falon, nem ugranak. Állatkertben elég, az a lényeg, hogy ne lássanak át rajta. Egy méteres fal már megteszi. Kedves testvérek, félelmetes és csodálatos teremtménye a mindenható Istennek ez az állat. Félelmetes elsősorban azt értem, lenyűgöző fizikai teljesítmény, amit azonban bizalmatlansága és félénksége olyan hatalmasan leszűkít, hogy az ember igazán el se tudja képzelni, hogyan lehetséges ez. A Szentírásban így szól hozzánk Isten ígéje, így tesz bizonyságot Pál az apostol. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenre. A keresztény ember hitbelileg nagyon-nagyon hasonlít ez a csodálatos antilophoz. Hihetetlen ugrásokra lehetnénk mi képesek ott a Krisztusban, ha nem hasonlítanánk rá másként is. Amit itt Péter kipróbált, az átugrani a falon, amin nem lát át. Belemenni egy olyan kockázatba, aminek egyszerűen el sem tudja képzelni, hogy hogy lesz majd vége. Péter egy nagyon speciális összefüggésben próbálta ki saját maga is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Péter a Krisztus erejével a vizen járt. De hogyan is kerülünk mi egyáltalán ide? Nézzük meg, hogyan kezdődik ez az egész igeszakasz, ami minket most azért keres és szólít, hogy minket ugrásra bátorítson. Mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez az ige arra biztat bennünket, vállaljuk az ugrás kockázatát. Az itt szereplő bibliai ige kifejezésével inkább, merj kiszállni a hajóból. De hogyan is kerültek ők egyáltalán oda? Ezt olvashattuk rögtön a felolvasott történetünk legelején, Jézus ezután, értsük, miután csodálatos módon megvendégelte egy egészen kicsike kis kenyérből és halból az 5000 férfit, az egyébként meg nem számolt tömegben, hogy hány gyerek és nő volt ott, ezt nem tudjuk, csak férfiból volt 5000. Ezek után nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Jézus Krisztus erre a szóra szeretném felhívni a figyelmet, kényszeríti. Jézus nagyon-nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy a tanítványai végre menjenek. Menjenek előtte, menjenek nélküle, ott a hajó, ott a víz, ott a túlsó part, ismeritek a járást, irány. Miért? Miért teszi ezt Krisztus? Végre egy kis magányt akar. Végül is körülveszi őt ez a több ezres tömeg, ott tanítja őket, még meg is vendégeli őket. Ezek után azt akarja, hogy végre egy kis magány, amiben elcsöndesedhet, amiben imádkozhat. Ez biztos, hogy benne volt, de nem hiszem, hogy ezért ő ennyire kényszerítette volna, hogy az ige mondja a tanítványokat menni. Talán valami titokzatos, bizalmas dolga van ezzel az 5000 férfival és még nővel és gyerekkel, amit nem akar, hogy a tanítványok hallják, elzavarja őket. Probléma az, hogy ezt általában fordítva csinálta. Amikor már elküldte a sokaságot, a szűk tanítványi körhöz még akkor is volt szava, tanítása, példázata, vagy éppen a nem értett példázat magyarázata. Meggyőződésem szerint Jézus Krisztus itt egészen tudatosan valamire készül. Méghozzá arra, hogy magát úgy mutassa meg ennek a szűkebb körnek, ahogy a tömegnek még nem akarja megmutatni. Hogy az ő hatalmát, hogy az ő dicsőségét úgy állítsa ezek elé, az emberek elé, ahogy a tömeg azt még nem látta. Ezért küldi el őket előre. De ezt még itt a tanítványok sem tudják. Amit tudnak, az az, hogy ellenszél van. Amit tudnak, az az, hogy amikor Jézus olyan hajnali 3-4-5 óra magasságában végre megjelenik a tengeren járva, akkor nekik már réges-réges-régen a túrparton kellett volna lenniük. Nem olyan óriási az a Genezáreti tó, hogy egy egész éjszakán kell hajózni, hogy az ember átmenjen rajta. De ellenszél volt. Jézus elküldi őket egyedül, elküldi őket bele az ellenszélbe, egy kisebb fajta viharba. Ezt olvashattuk. A csónak már úgy meglehetősen ingadozott ott a hullámok miatt. Valami hasonlót értek már ők át. Hat fejezettel korábbról itt Máté evangéliumában olvashatjuk, amint Jézus lecsendesíti a tengert. Na, az egy nagy vihar volt, nem olyan, mint ez. De van egy sokkal fontosabb különbség ennél. Akkor Jézus ott volt a csónakban. Az egy más kérdés, hogy aludt, és az egy más kérdés, hogy a tanítványok vártak az ő felébresztésével addig, amíg az idegeik bírták, de Jézus legalább ott volt. Ők nem Jézus nélkül voltak abban a viharban, most azonban Jézus nincsen velük. Csak ott van az ellenszél, csak ott van az egyre dühítőbb, az egyre veszélyesebbnek tűnő hullámok, és Jézus nincs sehol. Ő elküldte őket egyedül, elküldte őket bele az ellenszélbe. Kedves testvérek, nem úgy kerültek ők itt viharba, hogy Jézus vezette őket, hogy Jézus vitte őket, elküldi őket, menjetek! Ezzel az élethelyzettel nagyon is tudok azonosulni. Ismerem azt, Amikor olyan szituációban találom magamat, hogy engem a mindenható Isten, engem az én Uram, az Úr Jézus Krisztus ide küldött, nem vezetett, hogy jött volna előttem. Nem hozott a tenyerén, és akkor persze, tudom, küldött. Te mész oda, én pedig maradok itt. És nem jött velem. És ráadásul nem csak, hogy nem jön velem, beleküld egyenesen az ellenszélbe. Tudom, hogy azért vagyok ott, ahol vagyok, mert ő küldött. De egy kicsit sem tűnik úgy, hogy ő ott lenne velem. Ő csak küldött, de velem jönni már nem zavartatta magát. És ő küldött oda, ahol semmi más nincsen, csak ellenszél. Adott nekem egy célt, esélyem elérni, ugyan már. És ott vagyok egyedül. És egyáltalán mit csinál Jézus eközben? Hol van most? És itt kezdődik az evangélium, a jó hír. Jézus Krisztus nem alszik. Jézus Krisztus nem élvezi a mi távolságunkat. Krisztus imádkozik. Krisztus imádkozik. Biztos nagyon-nagyon sok mindenért. De a tanítványokért is. A római levél ezzel biztat bennünket. Maga a Szent Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Olvassuk a 8. fejezetben. A Szent Háromság Isten csodáján belül ott a lélek, aki ott van 7 nappal látéve, megszakítás nélkül az Atya előtt, és kimondhatatlan imádságokkal esedezik értünk. Akkor, amikor mi ott vagyunk a tenger közepén, ellenszélben, és ha körülnézünk, nem látjuk őt. Akkor, amikor ott fekszünk a beteg ágyainkon, akkor, amikor itt úgy tartunk közgyűléseket, hogy hosszasan soroljuk betegeink nevét, Krisztus imádkozik. A Szentlélek közben jár értünk. Nem vagyunk imádság nélkül. És egy idő után meg is jelenik. Na, az egy másik kérdés, hogy ez nem nagyon vidította fel azonnal a tanítványokat. Kísértet! Ugyan mi más, ki más lehetne ott a tengeren gyalog? Jogos. De Jézus Krisztus azonnal szól. Máté itt kétszer is nagyon nagy nyomatékkal használja ezt a szót azonnal. Jézus azonnal szól. Bízzatok, én vagyok. Ne féljetek, nem kísértet. Én vagyok. Én jövök hozzátok. Nem hagylak benneteket egyedül. És látják, amit látnak. Hallják Péter kérését. Erről egy egészen picivel később szólok. És a vége ennek az egésznek az, hogy leborulnak előtte, és elmondják, valóban Isten fia vagy. Kedves testvérek, ezek az emberek ott 6 fejezettel korábban, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, meglepődtek és elámultak, de még csak találgatnak. Ki ez? Hogy a szelek és a tenger is engedelmeskedik neki. Ők ott még csak kérdeznek, még csak megpróbálnak játszani a gondolattal. Ki ez? Itt már nincs kérdés. Valóban Isten fia vagy te. Máskor Jézus Krisztus csodáira ugyanígy reagálnak mások is. Simon farizeus házában, amikor az ő lábát megmosó hajával megtörlő, őt megkenő asszony bűnét megbocsátja. Az asztalnál ülők, olvasom Lukács evangélium a 7. fejezetéből, az asztalnál ülők erre kérdezgették egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Hát még mindig a kérdés, kicsoda ez? Mert hogy nem egy ács és nem egy átlagos azok közül, a millió néptanítók közül, az biztos, de akkor kicsoda? Tisztátalan lelket űzött ki Krisztus, akik látták, hallották, így reagálnak. Lukács evangélium a 4. fejezete. Ekkor rémület fogta el mindannyiukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. Még itt is a kérdés áll előttünk. Honnan jön ez az egész? Kicsoda ez? Milyen hatalommal? Mit csinál ő itt? Kicsoda ez? Itt, amikor a tengeren oda sétál a hajójukhoz, és beszáll, és csak attól, hogy beszáll, elül a szél. Jézus nem mond semmit, nem csinál semmit. Csak beszáll, és elül a szél. Ezek a tanítványok már nem kérdeznek tovább. Ez már nem a kétség, ez már a bizonyosság. Valóban, Isten fia vagy te. És ez az egész, amiért Jézus ragaszkodott hozzá, hogy menjenek nélküle. Hogy őt így lássák, hogy végre bizonyossággal lássák meg őt. Jézus azonnal mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A többiek hallgatnak, de nekünk van egy Péterünk. Péter nem arról híres, hogy hallgat ilyen esetekben. Péter rögtön felkiált, Péter rögtön látja a lehetőséget, Péterből rögtön kitör. Ha valóban te vagy az, akkor parancsold meg, hogy én is azt csináljam, amit te. A vízen oda akarok menni hozzád. És Jézus Krisztus azt mondja, gyere! És Péter megy. Mi motiválja ezt az embert? Miért nem hallgat, mint az összes többi? Miért nem képes megvárni, amíg Jézus végre eléri a hajót, aztán rendben van minden? Kedves testvérek, adhatok egy tanácsot. Ha önök igazán meg akarnak érteni egy bibliai szakaszt, kérdezzenek meg róla olyan embereket, akiknek az adott szakaszt a Szentlélek Isten valahogy életük kulcsává és közepévé tette. A feleségemnek ez a legkedvesebb és legszemélyesebb bibliai szakasza. Hát megkérdeztem őt. Szerinte miért csinálja Péter azt, amit csinál? A válasz az úgy hangzott. Azért, mert Péter alapjában véve őrült volt, és ő nagyon-nagyon tudni akarta, hogy mennyire, milyen messzire mehet el a Jézussal való kapcsolatban. A feleségem az őrült szót nagyon pozitívan használja. Amikor én szerelmemet akarom kifejezni neki, akkor őrültöz le engem. Az őrült szó az ő száján egy pozitív dolog. Péter egy olyan ember volt, aki ki akarta hozni a maximumot a Jézussal való kapcsolatból. Péter tudni akarta, mit képes elhordozni ez a kapcsolat. Péter tudni akarta, mi van ebben a kapcsolatban, milyen lehetőségek, milyen erő. És nem találgatni akart e felől. Péter ki akarta próbálni, mire képes a Krisztussal való kapcsolat. Hol vannak a határai, milyen lehetőségek vannak benne. És ezért szól ő Jézushoz. Ha te vagy az, parancsold meg, hogy hadd menjek én is oda te hozzád. Kedves testvérek, bizonyos értelemben jelkérés ez. Bizonyos értelemben próbatétel ez. Ő teszi Jézust próbára, illetve a magát Jézusnak valló, akárkicsodának a személyazonosságát. De csak bizonyos értelemben. Néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Először is Péter Krisztus szavának engedve tesz mindent. Jézus szól először, én vagyok, ne féljetek. Péter ezek után előáll az ötlettel? Akkor engedd, akkor parancsold meg, hogy hadd menjek. És csak azután száll ki a csónakból, miután Jézustól parancsot, miután Jézustól felhívást kap erre, jöjj. Péter nem Isten igéje helyett. Krisztus szava helyett keresi ezt a leírhatatlan csodát, tapasztalatot. Ő Isten igéjét követve csinálja azt, amit csinál. Nem a helyett akarja a csodát, azon áll, amikor ő ki akarja próbálni ezt az egész dolgot. És nem jelkérés ez abban az értelemben, hogy Péter három lépést tesz hátra, és kér valami olyasmit, ami neki nem árthat, hadd mondjam így, amiben ő nem eshet vízbe. Péter az egész életét ráteszi erre. Ő testestől, lelkestől benne van ebben az egészben. Ő nem egy néző, aki kér egy jelet. Valamit, ami lenyűgöz, de engem azért nem érint, mert hogyha nem jön össze, akkor ki tudja, mi lesz belőle. Nem. Ő az életét teszi erre az egészre. Tudja ő nagyon jól, hogy egy viharos, vagy éppen arra felé tartó tengeren nem olyan egyszerű úszni, akármilyen jó úszó is legyen az ember. Ennek ellenére azt mondja, ha valóban te vagy az én, tudok ezen a vizen járni. És én hajlandó vagyok az életemet rátenni erre a próbálkozásra. Ebben az értelemben sem jelkérés ez. Péter nem lép három lépést vissza. Ő nem valami személytelen kapcsolatot akar, ő pont az ellenkezőjét akarja. Ő olyan mélyen bele akar menni a Krisztussal való kapcsolatba, ahogy csak lehet. Itt fizikailag is elindul felé. Neki nem elég, hogy Jézus jön a hajóhoz. Ő vele hamarabb akar találkozni. Engedd, hogy menjek te hozzád. És majdnem ott vész. Egy darabig Jézusra tekint. Egy darabig Jézus körül forognak a gondolatai. Egy darabig jár a vizen. Aztán az ige ezt mondja, amint elkezdett a szélre figyelni, nem most vette észre a szelet. De most kezd arra figyelni, ahelyett, hogy Jézusra figyelne továbbra is. És ez az a pont, ahol elkezd süllyedni. De itt jelenik meg másodszor ez a nagyon-nagyon hangsúlyos szó. Jézus Krisztus azonnal utána nyúl. Jézus Krisztus azonnal megragadja őt, amint Péter felkiált, segíts, ments meg engem! Szeretett testvéreim, ismerős önöknek az a kétség, ami megpróbálja önökkel elhitetni, az, amit éppen most csinálsz, na az lehetetlen. Péter jár a vízen? De egyszer csak felmerül benne ez a kétség, a szelekre, a hullámokra néz, és jön a gondolat, tudod, vízen járni lehetetlen. És Péter elhiszi, vízen járni lehetetlen, abban a pillanatban, amikor jár a vízen. Mi élünk annyiból, amennyiből élünk. És megélünk belőle. És jön a gondolat, tudod, hogy ennyi pénzből ott, ahol élsz, nem lehet megélni? És mi elhisszük. Elhisszük, bár hónapok, évek bizonyítják, hogy mi ezt csináljuk, mi ennyi pénzből élünk. De elhisszük, ennyi pénzből nem lehet megélni. Mi egyedül vagyunk, mi öregszünk, egyre több betegséggel nézünk szembe, és ezzel együtt boldogok vagyunk Krisztus megváltott gyermekeként. És akkor jön a kétség. Tudod, a te helyzetedben nem lehet, hogy egy ember boldog legyen. Azzal, amin te átmentél, azzal, amit most hordozol, azzal, ami körülvesz, adott nem lehet boldognak lenni. És mi elhisszük. Elhisszük abban a pillanatban, amikor még boldogok vagyunk, és elkezdünk süllyedni. Péter ott hitte el, hogy nem lehet a vízen járni, amikor még a vízen járt. Persze, hogy elkezd süllyedni. De itt van megint. Én már harmadjára utalok rá. Azonnal. Péter először is azonnal felkiált. Ments meg engem, Krisztus! És Jézus Krisztus nem vár egy másodpercet sem. Azonnal utána nyúl. Miért kételkedtél te, kicsiny hitű? Nem láttad? Minden lépéssel közelebb jöttél hozzám, és nem süllyedtél. Miért kételkedtél hát? Nem láttad? Nekem minden lehetséges. És ezt te magad tapasztaltad. Miért vontad hát kétségbe? Szeretett testvérek! Minden lehetséges nekem a Krisztusban, aki engem megerősít. Kövessük Pétert. Próbáljuk ki. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha mi az Istent úgy akarjuk látni, ahogy eddig még sosem láttuk, akkor ez gyakran olyan dolgokat kell csinálni, amit eddig még sosem csináltunk. Ahhoz ki kell lépni a csónakból. Persze, nem az ő igéje ellenére. Lépjünk ki a csónakból, ha ő azt mondja, jöjj. Lépjünk ki a csónakból, ha ő maga mondja, én vagyok az, aki viharban, aki ellenszélben hozzád közelít. De ha azt mondja, jöjj, akkor menjünk. Én attól tartok, túl sok keresztjén éljük az életünket úgy, mint állatkerti impalák. Nem merjük átugrani az egyméteres kerítést, mert nem látjuk, hogy mi van a másik oldalon. Egyébként pedig tudnánk 3 méter magasra és 10 méter messzire ugrani. Hogy akkor a kerítés semmit nem jelentene. Ha mernénk ugrani. És aki ugrik, és aki vállalja a kockázatot, az eljuthat kétségből bizonyossághoz, mint a másik 11. Vagy aki legalább látja, aki hagyja, hogy Jézus beleküldje őt az ellenszélbe, az igenis eljuthat oda. Nem kérdezősködöm én többé, nem találgatom én, nincsen bennem kérdés, ki vagy te, Úr Jézus Krisztus. Tudom, te valóban Isten fia vagy. Amen.